Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg lelki épülésül azt az igét, amely Pál apostolnak az első korintusi levelének második részéből szól hozzátok. Az egész részt olvasom, ezért helyünket elfoglalva, buzgó figyelemmel hallgassuk, miképpen szól hozzánk Isten igéje az első korintusi levél második részéből. Pál apostol így szól: én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok, beszédem és igehirdetésem sem emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmének bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki értette meg az Úr szándékát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Isten áldja meg a felolvasott mondatokat, Istennek beszédét, hogy azt valóban Isten beszédeként halljuk meg, és hatása legyen életünkre. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és könyörögjünk ezért a csodáért. Kegyelmes mennyei atyánk, azt kérjük tőled, hogy valóban a mi hitünk ne emberi bölcsességen alapuljon, hanem a te lelked erején. Szeretnénk megtapasztalni szent lelked erejét. Akkor, amikor bűneinkkel küszködünk, amiket akár ezen a héten is tettünk ellened és emberek ellen, amikor nem tettünk meg dolgotakat, amiket kellett volna, a te lelkeddel győz rajtunk, segíts, hogy fájjon, hogy megbánjuk és elhagyjuk a bűnt. Szeretnénk lelkedek megtapasztalni akkor, amikor testi vagy lelki betegségekkel küszködünk, gyógyító erődet szeretnénk kérni. Hadd tapasztaljuk meg, hogy lelked átfúj rajtunk, és egészséget kapunk tőled. Szeretnénk a lelked erejét megtapasztalni akkor, amikor úgy érezzük, hogy az ige nehéz, nem értjük, vagy nehezen tudjuk megcselekedni, ha megértettük. Hadd találjunk ebben is a te lelked erejében reménységet, hogy még a mi életünkben is testé lehet az ige. Szeretnénk, Istenünk, abban is a te lelked erejét kérni, és megtapasztalni, hogy tovább tudjuk adni, amit tőled kaptunk, hogy tovább ragyoghassuk ebbe a világba. Néha olyan nehéznek tűnik ez, olyan nehéz a hétköznapok bedaráló, siettető, iszonyú nehéz próbái között megállni, és megmaradni annak, akik igazán vagyunk benned. Lelked erejét kérjük ebben is. kérjük minden reménytelenségben, mélységben, de kérjük örömeinkben is lelked meggazdagító áldását szeretnénk átélni. Jöjj, Urunk, és könyörű Isten tiszteltünkön, mert bizony minden emberi igyekvés, jelenlét hiába való, ha Te nem jössz velünk, ha Te nem adod az áldásodat. Így hozzád könyörgünk, mint akik egészen tőled függünk. Könyörülj rajtunk most is. Amen. Jöjjetek, testvéreim, Isten igéje iránti tisztelettel fennállva hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az evangéliumot hirdetem közöttetek. Megírottat ez az imént felolvasott részben, a korintusi első levél második fejezetében, a 13. vers második felében és a 14. versben eképpen. A lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva, a nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, a napokban valaki arról panaszkodott, hogy azt tapasztalta, hogy egy éles helyzetben, amikor hitbeli dolgok is szóba kerültek, illetve etikai, erkölcsi kérdések, hogy hogy gondolkozunk bizonyos dolgokról ebben a világban, akkor ő keresztény értékrendje szerint reagált, mire a viszontreakció, ez teljes értetlenség volt, egy folyamatos bántás, kötekvés, felülírás annak, amit mondott, teljes képtelen beszélgetés alakult ki ebből, és megdöbbenve tapasztalta azt, hogy ő, mint hívő ember, egészen más nyelvet beszél ahhoz képest, aki vele szemben állt, aki kérdőre vonta, és aki megkérdőjelezte azokat a számára evidens értékeket, amikről ő tanúságot tett. Más nyelvet beszélt a vita partner. Azt érzékelte, hogy hiába érvelne amellett, amit ő gondol, süket fülekre talál, mert a beszélgető társa teljesen más alapokon áll. Valóban más alapokon állnak azok, akiket az Isten evangéliuma átformált, akik magukat hívő embernek élik meg, ezt vallják, és ezt a hitet élik is. Egészen más alapon vannak ők, mint azok, akik ezt még nem érték át. És ebből adódóan egy sor dologról egészen másképpen gondolkoznak, és valóban úgy néz ki, mintha egészen más nyelvet beszélnének. Testvéreim, azért mondom ezt, mert ebből a történetből is a konklúzió az volt számunkra, hogy erre számítani kell. Úgy tűnik, hogy ezen nem érdemes meglepődni, hogy egy egész sor dologról, sőt az életünk egészen hétköznapi dolgairól is, egészen másképp gondolkozik egy hívő ember és egy nem hívő ember, és amikor egy ilyen vitában vagyunk, akkor nem számíthatunk nagyon megértésre, mert valóban teljesen más az alap. Az értetlenkedő és ellenséges reakció, ami esetleg a mi hitünkből fakadó meggyőződéseinket, döntéseinket, szavainkat, értékeinket kíséri, az úgy tűnik, hogy nem meglepő, számítanunk kell rá. Mert a lelki dolgok lelki embereknek valók. Ami nekünk szent, a szent alatt azt értem, hogy Istenhez tartozó, és ezért számunkra mindennél drágább és fontosabb és megkülönböztetettebb. Ami nekünk szent, az a világ emberének lehet gúny, nevetségtárgya, vagy csak közömbös. Ezen ne lepődjünk meg, hiszen más alapokon áll. Miért lenne számára szent az, ami nekünk az? Miért ne gúnyolhatná, vagy miért ne legyinthetne rá, ha teljesen más alapokon áll? Ami nekünk betonbiztos alap, érdemes számítani arra, hogy számukra kétséges, amit mi betonbiztosnak gondolunk, ingoványos, érthetetlen, sőt, értelmezhetetlen, legfeljebb egy a lehetséges igazságok közül az, amit mi vallunk. Ami nekünk, hívő embereknek egyértelmű érték, az számukra egy opció, akár lehet így is. Ami számunkra egyértelmű, az számukra közel sem egyértelmű, és nem az egyetlen lehetséges megoldás. Testvéreim, arra bátorítalak benneteket, hogy ne bizonytalanítson el ez bennünket, sőt, számítsunk rá, miért is gondolkodna a nem hívő ember másképpen. hiszen, még egyszer mondom, más alapokon áll. És arra is számítanunk kell, testvéreim, hogyha hívő emberként mi a hit bizonyosságával állunk a nem hívő emberek elé, hogyha mi rendíthetetlenek vagyunk, és egyértelműek, ez nem tetszést és dühöt fog kelteni bennük. Sőt, könnyen lehet, hogy azzal fognak vádolni, hogy nem vagyunk elég nyitottak, bigottak vagyunk, begyöpösödöttek, idejét múltak, retrók, és még sorolhatnám, hogy mi mindent kaphatunk a fejünkre. Erre is érdemes számítani, miért is lenne másképpen, hiszen más alapokon állnak. Jézus sem árul zsákba macskát, amikor azt mondja a búcsú beszédeiben magának a tanítványainak, nem 21. századi embereknek mondja, de 21. századi emberekre is vonatkozik. Azt mondja, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem a világból vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. A kulcs itt abban van, hogy látszólag itt élünk a világban 3D-ben, tesszük mi is a dolgokat, amiket kell, de hogy mi az újjászületésünk által a mennyeiből, a nem evilágiból kaptunk egy érintést, és Istennek ez a mennyei érintése szép lassan átformált bennünket. Kívül, belül elkezdtünk másokká válni, nem evilágból valók vagyunk. És természetes, hogy a világ számára ez idegen test, amit ki kell vetni, vagy el kell különíteni, vagy gúnyolni és bántani. Pláne, ha ez elég biztos, és elég ki bizonyos az, amivel mi oda megyünk, rettentő irritáló lehet, hogy mi mégis kitartunk, pedig annyi okos érvet mondtak, hogy miért nincs Isten, meg miért hülyeség a vallás, meg a papuk miért ilyenek, miért olyanok, meg templomba járni miért gáz, és sorolhatnám. Pál pedig az Efézusoknak, amikor levelet ír, érdekes módon emlékezteti őket egy egészen más téma kapcsán, emlékeztetik, hogy egykor mi is minnyájan közöttük éltünk. A testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a haragfiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Nagyon érdekes az, hogy emlékezteti őket arra, hogy hát ti is ebből jöttetek. Emlékezzetek vissza. Ha most hadd kérdezem azt, aki csak 10 éve jár ide a templomba, ha 20 évvel ezelőtt valaki Isten dolgairól beszélt, mit gondoltál magadban? Vagy 20 évvel ezelőtt, ha a Bibliát kinyitottad volna, mit értettél volna belőle? Vagy 20 évvel ezelőtt, ha valaki keresztény értékrendből érvelt volna egy társadalmi problémában, te melyik oldalon álltál volna? Hiszen mi is onnan jöttünk, ismerjük azt az oldalt. Mindnyájan ebből jöttünk, és Krisztus által egy új életet kaptunk, amiben másképpen gondolkozunk, ha kaptunk új életet. És nagyon érdekes itt ez a szó, hogy olyanok voltatok, mint a többiek, mondja az efézusiaknak ugyanaz a Pál. Mint a többiek. Ez azt is jelenti, testvéreim, hogy vannak többiek, akik többen is vannak, és vagyunk mi a kisebbség, a kevesek, de ugyanakkor a kiválasztottság, a kevesek között lenni, az jó dolog, testvéreim. Van annak szépsége, hogy mi azok között vagyunk, akik ezt a világot már ismerik. Különösek, felfoghatatlanok, és követhetetlenek vagyunk sokszor a világ szemébe. A kívülvalók, akik még a hitvilágán kívül vannak, azok furcsa csodabogárnak tartanak bennünket, ezt föl kell vállalnunk, testvérek. Nem kell ezzel meglepődni a munkahelyen, az iskolában. És ez néha gúny, néha kiközösítés, néha csak furcsálás, néha csak egy lemondó mosoly. Ja, hát ő egy kicsit különleges, emlékszem, hogy amikor katona voltam, és hát elég hamar kiderült, hogy Bibliát olvasok, és hívő ember vagyok, akkor elkezdtek kezelni ilyen csodabogárnak, ami először tényleg cikis volt, tehát úgy az első 2 hét nem volt olyan jó, így finoman mondom, nem részletezem. Aztán úgy egy idő után elkönyveltek csodabogárnak, hogy hát jó, ez ilyen furcsa gyerek, furcsa, egy kicsit, mintha valamit nem is, de aranyos egyébként, csak egy kicsit furcsa. Testvéreim, ezzel számolnunk kell. Nem kell ezzel meglepődni. A világ bolondnak fog bennünket tekinteni. Ha komolyan veszitek Krisztust, az tényleg bolond dolog ebbe a világba. Ha komolyan veszed egy-egy mondatát, mozdulatát Jézusnak, az egészen más, mint ahogy a világ gondolkozik. És még egyszer mondom, kisebbségnek lenni nem mindig rossz. Néha nemesíti és erősíti az embert. Testvéreim, akkor, amikor olyan nagy társadalmi kérdésekről beszélünk, mint például az eutanázia. Éppen konfirmandus órán, konfifin beszélgettünk erről. Egészen másképp gondolkozunk mi. Olyan jó volt, hogy a fiatalok, akik már hitben nevelkednek itt és hitben vannak, egyértelmű volt számukra, nem is tudom, a harmadik, negyedik hozzászólása az jött ki, hogy hát az élet Isten ajándéka, azt nem vehetjük mi el. Nekünk ez egy olyan betonbiztos alap, hogy akár abortuszról, akár eutanáziáról, akár öngyilkosságról beszélünk, akár gyilkosságról, egyértelmű alap számunkra, hogy az élet Isten ajándéka, Isten adja, nem mi csináljuk, és Isten veheti el. És innentől kezdve nekünk egyértelmű az alap, nincs opció, nincs liberális gondolkodás, de ha akkor mégis, persze vannak különleges esetek, de nem azzal kell jönni, hanem az alappal. Vannak különleges esetek, persze. És az etikának, a keresztény etika se ilyen buta törvényeskedés, hogy mindenre megvan a válasz. Nyilván mindent mérlegelni kell, minden esetet. Különösen személyesen, ha velem történik bármi ilyesmi, vagy a környezetemben. De alapvetően nekünk ez a kiinduló pont. Ez a kiinduló pont. Vagy amikor a mai világban a szexualitásról beszélünk, ami ugye fő témája a mai világnak, Pál apostol művekbe például ilyen felvilágosító órára hívtak meg engem, mint lelkészt, mondjak róla valamit 9-es diákoknak, nehezen indult, talán jó lett a vége. Ott nekünk egyértelmű, hogy mi lehet sokféle szót keresni rá a szexre, van sokféle szó rá, én is tudok sokat, de alapvetően mi azt mondjuk, hogy házas élet. És innentől kezdve ez egy alap. És innentől kezdve ebből nem engedünk. Nekünk ez egyértelmű, hogy ez oda van teremtve. És lehet jönni, hogy a mai világ, meg a trendek, meg hát alkalmazkodni kell. Testvéreim, lehet arról beszélni, hogy összeköltözünk, és kipróbáljuk, hogy összeillünk-e, de számunkra keresztény embereknek egyértelmű, hogy előbb házasodunk, és utána bútorozunk össze. És ezen nincs vita, mert ezek olyan alapvető dolgok, amikből nem tudunk engedni. Természetes, ha belekeveredünk egy ilyen vitába, akkor minket retrónak, öregnek, konzervatívnak, butának, rugalmatlannak, bigotnak fognak bélyegezni. Vállalod? És van csomó olyan dolog, amiről nekünk egyértelmű a válasz. Amikor azt mondja valaki, hogy véletlen, akkor mi azt mondjuk, hogy hát egyértelmű, hogy az életünk Isten kezében van, és mindentől jó. És azt mondom, hogy hálás vagyok Istennek, vagy látom ebben már megcsillanni Isten akaratát, vagy utóbb megértettem, hogy mit csinált Isten, de mi nem hiszünk a véletlenben. Nekünk egyértelmű dolgok vannak, hogy mit gondolunk egyes dolgokról. Amikor a vasárnapról gondolkozott a magyar társadalom, hogy most legyen-e nyitva a bót, ne legyen nyitva a bót, menjünk-e tecsóba, vagy ne menjünk vasárnap. Lehet menni, persze. És talán előfordul, hogy én is egyszer vasárnap elmentem a Tesco művekbe, vagy nem tudom hova, Spárba, nem tudom hova. De ha alapvetően megnézzük, mi nekünk a hetedik nap megszentelése, ott van a Bibliában, és számunkra egyértelmű, hogy az a nyugalom napja. Majd az elmélkedésben lesz egy ilyen rész, amit készhez kapunk, hogy gondolkozunk azon, hogy a nyugalom napja hogy szolgálja a nyugalmunkat. De mindig mindenki panaszkodik, hogy üdeges vagyok, rohanok, nincs időm megállni. Testvéreim, állj meg vasárnap. És akkor van nyugalmat. Az a nyugalom napja, az a neve. Nyugalom napja. Isten is megnyugod. Nekünk ez nem kérdés, hogy vasárnap nem dolgozunk. És nem tartjuk jónak, hogy dolgozunk, mert vasárnap az nem erre van. Testvéreim, egy egész sor dolgot felsorolhatnék, nem sorolom tovább. A lényeg az, hogy irritáló, hogy ezek a keresztényeknek mindenről van véleménye. De hát van véleményünk, mert egy alapon állunk. Nyilván még egyszer mondom, nem törvényeskedést hirdetek, hanem egy alapot, amiről bármilyen kérdésben gondolkozunk együtt a beszélgetőtársainkkal, de az alapunk az megvan. Az ige ugyanis, testvéreim, kétféle emberről beszél, beszél a lelki emberről és a nem lelki emberről. És ez nagyon különbözik. A görögben talán érthetőbb, és talán mi is kihalljuk ezt, valamennyire ismerjük ezeket a szavakat. Van az az ember, aki pneumatikos, és van, aki pszichikos. A pszichikosztán jobban értjük, a pszichológia szó ebből van. Van, aki lelki ember, az Isten lelkétől érintett ember, és van, aki csak pszichológiai lény, van valami fajta lelked, azt nem érintette meg Isten lelke. Úgy tudnánk ezt visszaadni, vagy elmondani, hogy az érzéki, természeti, emberi lélek szerinti Isten lelkétől meg nem érintett ember. Az evangélium és ezzel együtt minden, ami ebből etikailag, életvitelben, bármiben következik, a nem lelki embernek éppen olyan idegen és elfogadhatatlan, mint ahogy Jézus szava is idegenek és elfogadhatatlanok voltak kortársainak. Mert az evangélium egy teljes változásra hívja az embert. Azt mondja, hogy pszichikoszból pneumatikosz, emberi érzéki lélekből legyél Isten által megérintett lelki ember, és a lelki ember megérti a lelki dolgokat. Ebből következik tehát, testvéreim, hogy az életünkbe kell egy nagyon nagy fordulat, amikor egyikből a másikba megyünk. Ahogy múlt héten beszéltünk róla, ahogy az óembert levetkőzöm és felöltözöm az új embert, itt is csak más szavakkal ugyanarról van szó, hogy sima érzéki emberből, aminek a bűneset kapcsán lettünk, ahogy megszülettünk, át kell menni egy fordulaton, és igazán Isten lelkétől megérintett lelki emberi lenni. Ezt hívja a Biblia megtérésnek, megbékélésnek Istennel, új szövetségnek, új embernek, örökké valóság által megérintett embernek. És testvéreim, ha ezen nem megyünk át, akkor bizony nagyon nehéz a nem lelki embernek a Bibliának egy-egy üzenetét, egy ige hirdetést elfogadni, Istenből valamit elfogadni. Aki ezen nem ment át, nem érti az Isten dolgait. Egy ideig el lehet menni egyébként, szokták mondani, egy ideig el lehet muzsikálni vele. Szóval a nem lelki ember is egy ideig el tud menni Istennel kapcsolatban, de amikor Isten valami olyat enged meg, csinál az életében, az országban, a világban, amiben beleütközik, és alapvetően nem érti az Isten lelke dolgait, akkor megütközik rajta, és ott hagyja az egészet, mert nem lett lelki emberré. Mert a lelki dolgok lelki embereknek valók. Ehhez, testvéreim, meg kell térnünk. Meg kell változni az életünknek. És ezt csak kérni tudjuk, mert ez egy csoda, ezt mi nem tudjuk csinálni, hogy hopsz, megnyomok egy gombot, és megtértem. Hanem kérni Istent, hogy Istenem, szeretném, ha átformálna, szeretnék lelki emberi lenni, szeretném érteni a dolgaidat, könyörülj rajtam, küld el a szent lelkedet, még ma szeretnék változni. Testvéreim, egészen másképp gondolkozik a két ember. Végezetül hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy mi akkor a mi helyes reakciónk. Hogy kell akkor nekünk egy ilyen bevezetőben említett vitában helyt állnunk? Úgy, testvéreim, először is, amit mondtam, hogy nem csodálkozunk. Másképp gondolkoznak. És hiába magyarázod a lelki dolgokat nem lelki embereknek, a keresztény értékeket azoknak, akik nem ezen az alapon állnak. Hiába magyarázod, nem fogják megérteni és meghalani, mert nem egy elvet beszélünk. Nem az értékrendünk egy-egy pontját kell nekünk átadni ebbe a társadalomban, vagy a szűkebb környezetünkben. Például ez a tipikus, hogy ne káromkodjál. Ugye, ettől még megszólalhatunk a munkahelyen, hogy engem zavar, ha Isten nevét szidod. Ez egy nagy bátorság egyébként, ha mersz szólni ezért. De alapvetően nem itt kell kezdeni, mert lehet, hogy érted, nem fog csúnyát mondani. Nekem is volt ilyen élményem, hogy a kedvemért nem káromkodott. De hogy alapvetően mélyen van a baj, hogy az Isten nevét, amikor beleviszi a káromkodásba, az nekünk belülről fáj, mert nekünk a szent, de neki nem szent. Lehet, hogy a kedvünkért toleráns, és nem mondja. De igazából ez csak a felszín. A lényeg mélyebben, hogy Isten neve neki is legyen olyan drága, hogy ne szídja, és ne mondjon csúnyát rá, és neki is fájjon. Az alapoknál kell tehát elkezdenünk a beszélgető társaink, hogy ki neked Isten? Ki neked Isten? És miért élsz? Mi a célja az életednek? Mi értelme van ennek a 60, 70, 80 vagy kevesebb évnek? Miért élsz? Vagy másképpen boldog vagy? A hitetlenséget boldoggá tesz? Az ateista értékrended megmagyaráz neked dolgokat? Hogy lett a világ? És mi lesz a világgal? Te is félsz a jelenségektől, amik ebben a világban vannak? Mit kezdesz vele? Mik ezekre a nagy kérdésekre a válaszaid? Honnan jöttünk? Kik vagyunk? Hová megyünk? Három szerény kérdés. Az alapoknál kell kezdeni a beszélgetést, mert amíg ezekre nincs közös válasz, nincs közös nyelv és nincs közös alap, ne csodálkozzunk, hogy egész másra jut egy nem lelki ember és egy lelki ember. Ezért hívjad őket megtérésre. Testvéreim, hagyd mondjam egy példával, esetleg ez eddig nem volt érthető. Hát, ha ez segít valakinek. Nem attól lesz magyarrá valaki, hogy megtanulja a nyelvünket. Nem attól lesz magyarrá valaki, hogy bizonyos kérdésekre tud válaszolni, vagy elsajátítja a magyar szokásokat. Hanem attól lesz magyarrá valaki, ha mélyen megérti a történelmünket, a mű sorsunkat, a küszködéseinket, a furcsaságunkat, ha belülről beleáll ennek a népnek az életébe, és az ő szíve úgy dobog már, mint a miénk. Akkor lesz igazán magyarrá. Az, hogy tudja a nyelvet, az semmi. Ezért nagy kérdésem a fiatalokkal kapcsolatban, akik elmennek Németországba, Angliába, ide-oda, angollá lesznek? Mit jelent angollá lenni, vagy németté lenni? Azzá leszek? Vagy idegen test vagyok abban a népben? Jó idegennek lenni? Testvéreim, Isten dolgaiban is otthonra kell találnunk, és ahhoz meg kell értsük mélyen, mit jelent keresztjének lenni, kicsoda az Isten, ki vagyok én az ő szemében, mit jelent őt szeretnem. Ez egy nagy változás az ember életében. És ezért a csodáért imádkoznunk kell a beszélgető partnerünkkel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy nem érdemes belemenni erkölcsi, etikai vitákba nem hívő emberekkel, mert úgyis mást mondanak, mint mi. Úgyse ugyanoda jutnak. Számukra a házasság nem érték. Ha arról van szó, hogy valaki elváljon, vagy ne váljon el, egyébként, hát ha unalmas, ha nem jó, ha már kiégett, ha már nem működik, dobd el, mint a fogyasztói társadalomban. Dobd el, lesz másik. Ott nem azt mondják, hogy küzdjél a végsőkig, és ha akkor nem megy, akkor add föl. Mert van olyan, hogy nem megy tovább. Van olyan. De küzdeni érte, megőrizd, mert a házasság ez egy érték. Testvéreim, nem lehet küzdelem nélkül feladni. Ugyanakkor, testvéreim, hadd mondjam végezetül azt, hogy hálára indíthat bennünket, ha mi lelki emberek vagyunk, és értjük ezt a lelki nyelvet. Adjatok hálát érte. És a hála, figyeljétek meg, az igazi hála. Nem ez a ilyen hála, hogy hú, hát én hívő vagyok, én jobb vagyok, mint a többiek, hogy hú, hát én templomba járok, akkor én vagyok az igazi Isten gyermeke, a többi meg csak a gyaur pogány. Hanem az a hála, hogy mélyen a szívedbe azt mondta, köszönöm, Uram, hogy az életem egy pontján megadtad azt a kegyelmet, hogy megérintettél, hogy lelki ember lehetek, hogy értem a lélek dolgait. Köszönöm ezt az ajándékot. És ez a hála mindig alázatossá tesz. És az az ember, aki hálás és így alázatos, egészen másképp fog vitatkozni nem hívő emberekkel. Mert testvéreim, én is voltam úgy, nem hívem, rokonokkal vitatkoztam, emlékszem, és a végén ordítva káromkodtam, és küldtem el őket a susnyásba. Ugye már nem volt válaszom, már idegbeteg voltam, hogy még mindig nem ért. Ilyen vitába kár belemenni, csak rosszul jövünk ki. De az alázatos hívő ember, aki tudja, hogy nagy kegyelem, hogy én ezt értem, ő még nem érti, hát ha majd megérti, egészen másképpen beszélget ilyen dolgokról. Szeretett testvéreim, ennyi volt már az üzenet, adjon Isten szép beszélgetéseket, és azt, amit a gyerekeknek is mondtam, hogy lehessünk csodák tanúi, hogy a mi életünkben és mások életében körülöttünk a lélek megérint embereket, és lelki emberekké lesznek, akik értik a lélek dolgait. Így legyen. Amen. Legyünk csendben, testvéreim, és a csendben feleljünk Istennek, amit bennünk az ige felhozott, megszólított, egy-egy mondattal a szívünk mélyén reagáljunk erre Istennek. Egy mondattal kérünk téged, mennyei atyánk, hogy tégy csodát velünk, bennünk és általunk. Amen. Jöjjetek fennállva, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Amen.